Isten igéjét Pál apostolnak a korintusiakhoz írott első levelének 5. részéből olvasom. Felolvasom az egész 5. részt. Mindenfelé az a hír járja, hogy paráznaság van közöttetek, mégpedig olyan, amilyen még a pogányok között sem fordul elő, hogy tudnélik valaki apjának feleségével él. Ti pedig felfogalkodtatok, ahelyett, hogy inkább megszomorodtatok volna, és eltávolítottátok volna közületek azt, aki ilyen dolgot cselekedett. Mert én, aki testben távol vagyok, de lélekben jelen, mint jelenlévő, már ítéltem a felett, aki így cselekedett. Úgy ítéltem, hogy miután az Úr Jézus nevében összegyűltünk, ti és az én lelkem, a mi Urunk Jézus hatalmával átadjuk az ilyet a sátánnak, teste pusztulására, hogy lelke üdvözüljön az Úr a ma napján. Nem jól dicsekedtek ti. Hát nem tudjátok, hogy egy kicsiny kovász az egész tésztát megkeleszti? Takarítsátok ki a régi kovászt, hogy új tésztává legyetek, hiszen ti kovásztalanok vagytok, mert a mi húsvéti bárányunk, a Krisztus már megáldoztatott. Azért ne régi kovásszal ünnepeljünk, se a rosszaság és gonoszság kovászával, hanem a tisztaság és igazság kovásztalanságával. Levelemben már megírtam nektek, hogy nem szabad kapcsolatot tartani paráznákkal. De nem általában e világ paráznáival, vagy nyerészkedőivel, harácsolóival, vagy bálványimádóival, hiszen akkor ki kellene mennetek a világból. Most tehát azt írom nektek, hogy ne éljetek közösségben azzal, akit bár testvérnek neveznek, de parázna, vagy nyerészkedő, bálványimádó, vagy rágalmazó, részeges, vagy harácsoló. Az ilyennel még együtt se egyetek. Mert mit tartozik rám, hogy a kívül lévők felett ítélkezzem? Nem a belül lévők felett ítélkeztek-e ti is? A kívül lévőket pedig Isten fogja megítélni. Távolítsátok el azért a gonoszt magatok közül.
Az úrvacsorai közösségre is készülve álljunk Isten elé, és valljuk meg a bűneinket. Álljunk föl! Mennyei Atyánk! Kérünk, jöjj a te szent lelked által! Jöjj és engedj bennünket a te jelenlétedbe lépni. A te szent lelked világosságával gyújts fényt az életünkbe, mutass rá azokra a pontokra, amiket te látsz és mi takargatunk. Érintsd meg azokat a sedeket, amelyeket mélyen hordozunk, rejtegetünk, és amelyek fájdalmasak. Jöjj a te gyógyító kegyelmeddel, a te szabadító, bűnbocsátó szereteteddel. Vonj magadhoz bennünket. Mert Urunk, meg kell vallanunk, hogy a mi életünkben is igaz az, hogy vannak bűneink, szívünknek keménysége, saját fejünk való, után való döntések, indulatok. És olyan jellemző ránk is, hogy nem ezekkel borulunk a te szent színed elé, hogy bocsánatot kérjünk, hanem ezeket eltakarva magunk előtt sem bevallva felfúvalkodunk, Másokban keresgéljük a hibát, másokat támadunk és vádaskodunk. Urunk, bocsásd meg, hogy bár a te gyermekeidként naponként megújulhatnánk a te szeretetedben, a te békességed betölthetné az életünket, és a te szeretetedet áraszthatnánk a környezetünkben. Nagyon sokszor mégiscsak panaszkodunk, fáradtak vagyunk, és a saját feszültségünket árasztjuk a környezetünkben. Bántunk és sebzünk másokat, akiket pedig szeretünk. Urunk, lelkünk vágyik a jóra, és mégis oly erőtlenek és gyengék vagyunk. És olyan sokszor az ellenkezőjét tesszük annak, amit szeretnénk. Kérünk, jöjj és vezess bennünket a mi bűnvallásunkban, a mi imádságunkban. Folytassuk az imádságot csendben magunkban. Köszönjük, Úr Jézus, hogy eléd állhatunk, aki hordoztad a mi bűneinket, aki hordoztad a mi sebeinket, a mi fájdalmainkat, és értünk haltál meg a kereszten. Köszönjük, hogy mindent letehetünk eléd. Köszönjük a te bocsánatodat. Amen.
Folytatom Mózes második könyvének az olvasását, Istenek igéjét olvasom Mózes második könyvéből, a 12. fejezet 43. versétől a 13. fejezet 16. verséig. Ezt mondta az Úr Mózesnek és Áronnak, ez a páskára vonatkozó rendelkezés. Az idegenek közül senki sem ehet belőle, de bárki pénzen vásárolt szolgája ehet abból, ha körülmetélték. Zsellér és napszámos nem ehet belőle. Abban a házban kell megenni, a házból nem szabad kivinni a húst, és a csontját sem szabad eltörni. Izrael egész közössége készítse el ezt. Ha jövevény tartózkodik nálad, és el akarja készíteni az Úr páskáját, metéltesse körül magát minden férfi, és csak akkor foghat hozzá annak elkészítéséhez. Így olyan lesz, mint az ország szülöttje. A körülmetéletlenek közül azonban senki sem ehet belőle. Ez a törvény egyformán vonatkozik benszülöttre és jövevényre, aki közöttetek tartózkodik. Izrael fiai mindnyájan úgy cselekedtek, ahogyan megparancsolta az Úr Mózesnek és Áronnak, úgy jártak el. Ugyanazon a napon ki is hozta az Úr Egyiptom földjéről Izrael fiait seregestől. Azután így beszélt az Úr Mózeshez. Nekem szente Izrael fiai közül minden elsőszülöttet, amely megnyitja anyja méhét. Akár ember, akár állat, enyém az. Mózes ezt mondta a népnek. Megemlékezzél erről a napról, amelyen kijöttél Egyiptomból a szolgaság házából, mert erős kézzel hozott ki onnan benneteket az Úr. Ezért nem szabad kovászosat enni. Ma Ábib havában vonultok ki. És ha majd bevisz az Úr a kánaániak, hettiták, emóriak, hivviek és jebúsziak földjére, mert megesküdött atyáidnak, hogy neked adja a tejjel és mézzel folyó földet, akkor ebben a hónapban végezd el ezt a szertartást. 7 napig egyél kovásztalan kenyeret, a 7. napon pedig tarts ünnepet az Úrnak. Kovásztalan kenyeret kell enned 7 napon át, és ne lássanak nálad kovászos kenyeret. Még csak kovászt se lássanak sehol a határodban. És mondd el fiaidnak azon a napon, amiatt történik ez, amit az Úr cselekedett velünk, amikor kijöttünk Egyiptomból. Legyen ez jelül a kezeden és emlékeztetőül a homlokodon, hogy az Úr törvénye a szádban legyen. Mert erős kézzel hozott ki az Úr Egyiptomból. Tartsd meg ezt a rendelkezést a megszabott időben évről évre. Amikor bevisz az Úr a kánaániak földjére, ahogyan megesküdött neked és őseidnek, hogy neked adja, akkor add át az Úrnak mindazt, ami megnyitja anyja méhét. Minden állatodnak az elsőszülöttje, ha hím, az Úré. A szamár elsőszülöttjét juhon vásd meg, ha nem váltod meg, szegd a nyakát. Minden ember elsőszülött fiát vásd meg. És ha majd megkérdezi egykor a fiat, hogy mit jelent ez, akkor mondd el neki, erős kézzel hozott ki bennünket az Úr Egyiptomból, a szolgaság házából. Mert amikor a fáraó makacs volt, és nem bocsátott el bennünket, megölt az Úr minden elsőszülöttet Egyiptomban. Az ember elsőszülöttjét csak úgy, mint az állat elsőszülöttjét. Ezért áldozok véres áldozatul az Úrnak minden hímet, amely megnyitja anyja méhét, és ezért váltok meg minden elsőszülött fiút. Legyen ez jelül a kezeden, és emlékeztetőül a homlokodon, mert erős kézzel hozott ki bennünket az Úr Egyiptomból. Isten, amint ígérte, kihozta Egyiptomból az ő népét. Erről beszéltünk az elmúlt hetekben, hosszú-hosszú 10 csapás alatt, és azt láttuk, hogy amikor eljött a 10. csapás, és minden egyiptomi elsőszülött elpusztult, akkor végül a fáraó, aki addig a kemény szíve volt, és megkeményítette a szívét, végül ő maga kergette ki Izraelt az országból. Az elmúlt alkalommal arról beszéltünk, hogy miért fontos az, hogy ahogy olvassuk a 10. csapás leírását, ahogy olvassuk a Bibliában azt, hogy hogyan kenték meg a páskabárány vérével az ajtófélfákat a héberek családjai, hogy hogyan jött el aztán az az éjszaka, amikor a pusztító angyal szerte járt, és hogyan vonult ki Izrael Egyiptomból. Miért van az, hogy újra és újra rendelkezéseket is találunk? Azt láttuk, hogy, amiről most is olvasunk, és ma ezt folytatjuk tulajdonképpen, hogy Isten nagyon pontosan leír nem csak azt, hogy mi történt azon az éjszakán, hanem hogy hogyan emlékezzenek erre a későbbi generációk tagjai. A történet és a liturgia, az Isten tisztelet, az ünnep egymás mellett van. És azt láttuk, hogy mindez azért van, mert ezt az éjszakát, ezt az eseményt, ezt nem csak nem felejthetik el Izraelnek a fiai, hanem újra és újra át kell élniük. Amikor összejönnek azóta is, hogy a páska ünnepet megtartsák, akkor nem csak az történik, hogy visszaemlékeznek, hogy így szabadította meg az őseinket az Úr Egyiptom, a halál, a fáraó, az elnyomás hatalmából, hanem minden alkalommal az történik, hogy átélik, hogy Isten újra és újra így szabadított meg bennünket. Isten bennünket szabadított meg ott és akkor Egyiptomban. A későbbi generációknak újra és újra át kell élni, hogy Isten az elnyomásból, a rabságból, a halálból szabadító Isten. És amikor ezt újra és újra átélik, akkor ők maguk is újra és újra megformálódnak, mint az a közösség, aki így gondol magára, hogy mi azoknak a közössége vagyunk, akiket Isten kihozott a halálból, kihozott a pusztulásból, kihozott a rabságból. Minden páska ünnep liturgiája évről évre visszaviszi őket arra a csodálatos éjszakára, az Istenhez tartozás, az önazonosságuk éjszakájához, ezeknek kulcsfontosságú eseményeihez. Ugyanakkor Izrael szabadulása a mi szabadulásunk is. Hiszen egyrészt történeti folytonosságban vagyunk. Másrészt Jézus Krisztus utolsó vacsorája, amelyen az úrvacsorát szerezte, amit ma ünnepelünk, páska vacsora. Amikor Jézus azon a vacsorán megünnepli a fáraó halálos uralmából való szabadulást, mint minden zsidó ember, akkor egy másik szabadításra készül fel. Istennek arra a páskájára, ahol a levágott bárány, ő maga, akinek vére által a benne hívőket elkerüli Isten ítélete, a pusztító csapás. Az úrvacsora tehát számunkra, Jézus követői számára a páska helyébe lép, azt elmélyíti, kiterjeszti, átértelmezi. De mi is a szabadulást ünnepeljük. Mi is a halál, az elnyomás, a rabság, a sátán, a bűn erőiből való szabadulást ünnepeljük a megfeszített és feltámadott Jézus által. És ezért, és így tekintsük a ma olvasott részre, ahol megint csak rendelkezésekről van szó, hogy mit tanítanak a páskával összefüggő rendelkezések nekünk, Jézus követőinek, aki az úrvacsorát éppen egy páska vacsorán szerezte. Mit mondanak el ezek a rendelkezések nekünk arról, hogy valójában kik vagyunk, mint Isten megszabadított népe? Hiszen ezek a rendelkezések arról beszéltek Izraelnek újra és újra, hogy ott legyen a szívükbe, jelen legyen az egész életükben, hogy önmagukat Isten megszabadított népeként értsék, lássák, és így éljenek a világban. Három dologról szeretnék tehát szólni ennek az igének az alapján. Az első az, hogy ki az, aki részt vehet a páskában? Erről rendelkezik Isten, hogy ki az, aki elkészítheti a páskát? A befogadás és a kívülmaradás van egymás mellett. Ki vehet részt a páskában? Ki fogyaszthatja el a szent vacsorát? Egy olyan világban élünk, amelyben újra és újra azt érezzük, azt halljuk, hogy a legfontosabb érték az a mindenre való nyitottság. Bármilyen gondolat, ami valakinek valamiből való kizárásához kötődik, az cseppet sem szalonképes ebben a világban. Mindennél fontosabb a befogadás, idegen szóval az inkluzivitás. Amikor, ez már régebben volt, több mint 10 éve, amikor Amerikában tanultam, akkor kellett megtanulnom azt, hogy hogyan tudok úgy írni angol nyelven dolgozatokat, hogy az egy úgynevezett befogadó, inkluzív nyelven történjen. Azaz olyan nyelven, olyan fogalmazással, hogy senkit ne zárjon ki. Ez azt jelentette, hogy, meg jelenti ma is, hogy például Istenre nem lehet a hímnemű, ugye angolban hím és nőnemű személyes névmás van, ezzel utalni. Nem lehet Istenről azt mondani, hogy he, ő. Mert hiszen akkor ezzel kizárjuk a nőket. Vagy azt kell mondani, hogy he, she, vagy pedig csak azt mondani, hogy Isten, mert ez a nyelv kizárja őket. Vagy ez csak egy jel arra is, ez most nem kritika. Csak hogy érezzük, hogy mennyire fontos abban a világban, ahol érünk a befogadás, az inkluzivitás. Ugye aktuális dolog, hogy a háttér társasága melegekért beperelte a Károli Gáspár Református Egyetemet, mert az intézmény elfogadhatatlannak nevezte homoszexuális lelkészek szolgálatát. Ez azt közölte, hogy homoszexualitásukat nyíltan vállaló tanulók nem lehetnek ennek az iskolának a tagjai. Ez nem kizárása az Isten népéből, de arról, hogy ki legyen lelkipásztor, arról egy állásfoglalás. És a bíróság a múlt héten az egyháznak adott igazat ebben a kérdésben. Ezt is most csak azért mondom, hogy illusztráljam, hogy mennyire erős ma mindazoknak a hangja, akik bármiféle kizárás és megkülönböztetés ellen emelik fel a szavukat. És azt látnunk kell, hogy sokszor ezek a hangok jogos hangok. Igenis látni kell, hogy kik azok, akik kiszorulnak különböző társadalmi körökből, és oda kell melléjük állni. De máskor meg ezek a hangok, ezek tulajdonképpen egy semmi mást figyelembe nem vévő ideológiának a hangjai. De ebben érünk, ezt a levegőt, mondom, így szívjuk magunkba. És akkor ebben a helyzetben ez elér bennünket is, mint Isten népét. Ki vehet részt a páska vacsorában? Kit fogad be Isten népe a számára leglényegibb, legközpontibb, legszentebb eseménybe? És ha valakit, akkor ki az, akit kizár onnan? És milyen alapon? Kizárhat-e bárkit az Isten népe? Ez a kérdés már Egyiptomban felvetődik, mert azt olvassuk, hogy amikor Izrael kijön Egyiptomból, akkor sok keverék nép is velük együtt megy. De az is nyilvánvaló, hogy ebben a rendelkezésben későbbi korokra, más környező népekre is tekintettel van az ige, hogy együtt lesz majd Izrael élete mindenféle más népekkel. Hogyan viszonyuljanak hozzájuk? És az Úr rendelkezéseit a következőket adják elénk 4 szóban. Az idegen, a körülmetéletlen, a zsellér és a napszámos nem ehetnek az Úr páskájából. Olyanokról van szó, akik javarészt csak ideglenesen együtt vannak Izrael népével, együtt élnek Izrael közösségeivel, de nem részesei Izrael hitének. De ha valaki itt felháborodna, hogy milyen exkluzív, milyen kizáró az Isten népe, azt is hallja meg, hogy azt mondja ez a rész, hogy ugyanakkor a pénzen vásárolt rabszolga, aki szintén idegen, és a jövevény, ez egy más kategória az idegenre, aki hosszabb ideig ott van és jelen van Izraellel, de nem zsidóként született. Ők ehetnek a páskából, ha körül vannak metélve. Diszkrimináció ez, vagy akadékoskodás? Hát miért nem ehet mindenki? Fontos, hogy azt lássuk ebben, hogy senki nincs kizárva a rendelkezés szerint a páskából csak azért, mert nem az Isten népében született. Hiszen Isten azért választotta ki Izraelt, az ő népét, hogy ő benne minden más népeket megáldjon és megismertesse magával. Ugyanakkor azonban senki sem lehet részese a páskának csak azért, mert ugyanott él. Hanem az a konklúzió, hogy azok vehetnek részt a páska ünnepében, akik megvallják a hitüket a páska Istenében. Azokat engedi be Isten a legszentebb eseménybe, akik megvallják a hitüket abban az Úrban, aki a szabadulást elvégezte. És ennek jele a körülmetélés. Lényegében minden idegen, aki eljut arra a pontra, hogy magára veszi az Istennel való szövetségnek a jelét a körülmetélkedésben. Mert Isten ezt akkor így parancsolta az ő népének, aki megvallja, hogy a ti istenetek az én Istenem. A tátalatok átélt szabadulás az én szabadulásom. A ti hitetek az én hitem. Aki ezt megvallja, az részese. Ugyanakkor végig ott van a meghívás. A meghívást kapják a többiek arra, hogy csatlakozzanak a közösséghez, hogy fogadják el, és akkor részesei lehetnek. Egy idegen rabszolga is tagjává lehet a páska közösségének. Ez a gondolat pedig hasonlóképpen élt tovább Jézus első követői az őskeresztények között is. Hiszen ahogy a páska előképe az úrvacsorának, hasonlóképpen a körülmetélés előképe a keresztségnek. Vegyük észre, hogy az egyik, a körülmetélkedés és a keresztség az egyszeri esemény. Azt akkor vették magukra, amikor csatlakoztak az Isten népéhez. A másik, a páska évről évre való megünneplése, illetve az úrvacsora, az folyamatosan, rendszeresen ismétlődik. Amiben azt valljuk meg, hogy Isten megtartotta az ő ígéretét velünk, megszabadított bennünket, a magához, önmagához kötött minket. Az első keresztények életében az istentisztelet két részből állt. Volt az ige istentisztelete, és volt az úrvacsora istentisztelete. És legelőször az első 2-300 évben egyik sem volt igazán publikus. Az ige istentiszteletére mentek azok, akik már találkoztak Jézussal és hittek benne, de még nem keresztelkedtek meg. Az úrvacsorai istentiszteleten ők még csak részt sem vehettek. Ott csak azok voltak, akik már a keresztségben és a nyilvános hitvallásban azt mondták, hogy Jézus Krisztus az Úr, és nyilvánosan megvalljuk, hogy őt követjük. És egy kicsit hadd legyek itt most gyakorlati a saját életünkre nézve. Mind a keresztségre, mind az úrvacsorára nézve, hiszen ezek a gondolatok ide vezetnek el minket. Ugye sokan keresnek meg bennünket, amióta van templomunk, azzal, hogy szeretnék a gyermekeiket megkereszteltetni, és akkor mi ezt erre nagy szeretettel hívjuk őket. Mindenféle alkalmakra hívjuk őket, azt mondjuk nekik, hogy jöjjenek el az Alfa kurzusra, ahol megismerkednek a keresztény hitnek az alapjaival, hogy hát, hogy tudják, hogy milyen hitet vallanak meg, hogy mi az, amire fogadalmat tesznek. És van, aki nagy örömmel eljön, más meg azt mondja, hogy nem ér rá esténként. Akkor azt mondjuk, hogy hát nem ér rá, megértjük, jöjjenek el a babamama körbe. Az édesanyja jöjjön el, aki itthon van a pici babával. Jöjjenek el néhány istentiszteletre. Végig arról szól, hogy ismerjék meg a hitet. Találkozzanak vele, legyen meg a lehetőségük arra, hogy megismerjék, hogy mit hiszünk. És hogy amikor hitvallást tesznek, legalább tudják, hogy miről van szó. Senkit nem zárunk ki, mindenkit meghívunk. De van, aki él a meghívással, és van, aki nem él a meghívással. Ő azt nem szeretné, ő csak azt szeretné, hogy kereszteljük meg a gyerekét. Ki vehet, és ki ehet a páskából, és ki nem ehet. A nagy örömünk, hogy többen vannak a gyülekezetben, akik ma már az Úr asztalának a részesei, mert így indultak el, és elfogadták a meghívást. És nyilvánosan hitvallást tettek, felnőttkorban megkeresztelkednek. Az is igaz, hogy vannak, akik viszont elmennek, és azt mondják, hogy kicsit megbántódva, hogy nem értik, hogy hát miért teszünk mi feltételeket. Azért beszélek erről, hogy értse a gyülekezet, és amikor beszélgetünk emberekkel, és esetleg ajánljuk a rokonoknak, ennek, annak, jöjjenek ide, ismerem a lelkészeket, majd elintézzük mi ezt, hogy értsük és lássuk, hogy senkit ne érjen azt, hogy mi valakit visszautasítottunk. Senkit nem utasítunk vissza. Mindenkit meghívunk a gyülekezet közösségébe. De ha valaki egy minimális meghívást sem fogad el, akkor nem mi zárjuk ki őket, hanem ők zárják ki magukat. Ez fontos látnunk, tudnunk és értenünk, hogy így működik a gyülekezetünk élete. És ez ide vezet bennünket. A Páska rendelkezése azt gondolom, hogy megerősít minket ebben. Az úrvacsorai közösség pedig azoké, akik az úréi, akik megvallják a hitüket Jézus Krisztusban, mint a megfeszített és a feltámadott Isten fiában. És ezért hívjuk azokat, akik konfirmáltak, vagy más keresztény egyházakban élnek az úrvacsorával, hogy legyenek részesei az úrvacsorai közösségnek. Ezért hangoznak el a kérdések a liturgia során, hogy mindenki számára egyértelmű legyen, azzal és akkor úgy járulok az úrasztalához, hogy tudom, hogy ismerem őt, hogy szeretem őt. Minden úrvacsorai közösség egy meghívás azoknak, akik még nem úrvacsoráznak, hogy jussanak el ide. Mert Jézus azt mondja, hogy valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdetitek, amíg vissza nem jön. Minden úrvacsorai közösség Jézus halálának a hirdetése, és én értelemben meghívás. Nem azért hirdetjük az Úrnak a halálát, hogy ne történjen semmi, hanem azért, hogy minél többen értékeljük, hogy Jézus meghalt értünk, és feltámadt értünk. Tehát amikor valaki úgy érzi, hogy akár ma, hogy ő nem jön az úrvacsorai közösségbe, mert még nem kész rá, akkor ne azt érezze, hogy ki van zárva, hanem lássa, hogy ez egy meghívás, és Isten munkálkodik az ő szívében és az ő életében, és eljön annak az ideje, amikor kész arra, hogy nyilvánosan hitvallást tegyen, és kész arra, hogy az úrvacsora közösségnek a tagja legyen. Ki vehet részt a Páskában? Hogyan éljük meg ezt a mai világban, amikor tulajdonképpen az elvárás az, hogy bárki bárhol, bármikor, bármit tehet. Azt gondolom, az Isten népének a szent cselekményekben látnia kell ezt. A második dolog, amiről szeretnék beszélni, hogyan ünnepeljünk, és itt a tisztaságról beszél az ige. Mert a második nagy témája ezeknek a rendelkezéseknek, amit itt olvastunk, és már két hete is olvastuk, a kovásztalan kenyerek ünnepe. Azt mondja Isten, hogy megemlékezzél erről a napról, amelyen kijöttél Egyiptomból, a szolgaság házából, mert erős kézzel hozott ki benneteket onnan az Úr. Ezért nem szabad kovászosat enni. Úgy történt ez, hogy a páska bárány levágása és elfogyasztása után, nem az első kivonulás éjszakáján, hanem a későbbi ünnepekben, 7 napon át tilos volt kovászos kenyeret fogyasztani. Sőt, annyira komolyan vették ezt, hogy minden kovászost ki kellett takarítani a házból. A bölcs rabbik még azt is előhozták, hogy megvolt a kovászkeresésnek a liturgiája, hogy semmi nem maradjon a házban, illetve ez is egy istentiszteleti elemmé lett. Milyen jelentőséggel bírt ez Isten népének a Páska ünnepén, a szabadulásra való emlékezésben? Miért nem lehet kovászos a házban? Először is arról van szó, hogy megemlékeztek arról, hogy a kivonulás az váratlanul, hirtelen és gyorsan történt. Tudnilik, azért rendeli el már Isten először a kovásztalan kenyérnek a készítését, mert nincs idő arra, hogy megkeljen a kenyér. Nincs idő arra, hogy a dolgok a maguk hétköznapi és normális menete szerint menjenek. Azt olvassuk, hogy az Egyiptomból magukkal hozott tésztából kovásztalan lepényeket sütöttek, hiszen nem volt benne kovász, mivel az egyiptomiak kergették őket. Nem késlekedhettek tehát, és útravalót sem tudtak készíteni maguknak. Tehát amikor a Páska ünneppel együtt 7 napon át kovásztalan kenyeret esznek, azok, akik emlékeznek és átérik a nagy szabadulást, akkor a kovásztalan kenyér arra emlékezteti őket, hogy gyorsan kellett elhagyni Egyiptomot. Hogy Isten szabadítása hirtelen és gyorsan érkezett el. Ez az egyik gondolat. Ugyanakkor azonban ez aztán tovább nőtt a kivonulás éjszakájának az eseményeim. Hiszen itt már olyanokról olvasunk, hogy annyira komolyan ki kell takarítani minden kovászt a házból, hogy ha valakinél kovászosat találnak, azt kiírtják Izrael népéből. Miről van itt szó? A tisztaságról és a szentségről Isten népében. Mert a későbbi bibliai gondolkodásban a kovász, ugye, ami erjedést okoz, és így kereszti meg a tésztát, a kovász az istenfélő ember számára a bűn és a tisztátalanság jelképe lett. Hogy ahogy a kovász megemészti, átjárja a lisztet, hasonló módon a bűn is egyfajta erjedést hoz létre a közösségben. És ezért az utolsó morzsáig való kitakarítás, az erről szóló rendelkezés azt is mondja, hogy szenteljék meg az életüket, hogy tisztítsák meg az életüket, hogy legyen Isten népe tiszta a Szent Isten színe előtt. És az Új Szövetségben Pál apostol a lekcióban, amit olvastunk, éppen így utal erre a rendelkezésre. Takarítsátok ki a régi kovászt, hogy új tésztává legyetek, hiszen ti kovásztalanok vagytok, mert a mi húsvéti bárányunk, a Krisztus már megáldoztatott. Nyilvánvaló, hogy egy ilyen allegorikus párhuzamot von. Azt mondja, hogy a zsidó ünnepben a páska bárány elfogyasztásával indult a hétnapos ünnep. És azt mondja, hogy amikor nem lehetett kovász a házban. És azt mondja ennek alapján, hogy ti, keresztény testvéreim, ti, korintusi keresztények, Jézusnak a követői, a ti páskátok már megvolt. Krisztus, a mi húsvéti bárányunk, megáldoztatott. Milyen utána? Hát nem a hétnapos, hanem az életre szóló ünnep. Takarítsátok ki a kovász magatok közül. Tisztítsátok meg az életeteket. Szenteljétek meg magatokat. Elfogadjuk Krisztusnak a bocsánatát, és eléállunk bűnbánattal. Magunkhoz öleljük őt, hogy a kereszten megszerezte nekünk a bűnbocsánatot, és szent lelkét adta nekünk, és egy új életet támasztott fel bennünket feltámadása által. És utána pedig ölelgetjük a kovászt. Tisztítsátok meg az életeteket, mondja Pál. Írtsátok ki a kovászt. Ne maradjon a bűnnek helye és tere tudatosan közöttünk. Gyakoroljunk bűnbánatot. Én bűnbánatot kell, hogy gyakoroljak ebben a kérdésben. Olyan könnyen megtartjuk a lustaságainkat, az imádságtalanságunkat. Olyan könnyen megtartunk tisztátalan dolgokat az életünkben. És nem érezzük, amit Pál mond, hogy ha a ti húsvéti bárányotok megáldoztatott, ha az Ószövetségben ki kellett söpörni minden kovászt, ezt a kisöprést, ezt a kitakarítást, hogy tisztítsuk ki az életünkből azt, ami gonosz, ami erjeszt. Ezt oly könnyen elveszítjük és elengedjük. Élünk a kegyelemből, tartogatjuk a hamisságainkat és a bűneinket. Adja Isten szent lelke, hogy felbuzduljon a mi szívünk arra, ami bűnvallást tartottunk az Isten tisztelet elején, ami az úrvacsorai közösségben egyek vagyunk Jézus Krisztussal és egymással. Szülessenek nagyon komoly döntések most bennünk. Takarítsuk ki a kovászt az életünkből. Bár az apostol nem csak, és elsősorban itt nem ebben az értelemben beszél a kovászról, hogy a személyes bűneinket takarítsuk ki, hanem arról beszél, hogy itt a keresztény gyülekezetről és közösségről szól, az egymás iránti felelősségről. És itt visszajutunk a ki van bent, ki van kint, kizár-bezár gondolatához. Mert Pál azt mondja, hogy a kovász kitakarítása a gonosz vagy a bűnös ember kitakarítása a gyülekezet közösségéből. Na, ez aztán, ami nagyon kemény a mi fülünknek. De azt mondja Pál, hogy ne éljetek közösségben azokkal, akik Jézus követőiként nyilvánvalóan bűnben élnek. Azt mondja, nem általában e világ paráznáiról, e világ nyerészkedőiről, e világ pénzimádóiról, e világ harácsolóiról beszélek. Mind ilyenek. Hát ezekkel közösségben élünk. Nem itt van a baj. Nem ott kell a nagy tisztogatást véghez vinni, hanem azt mondja, hogy takarítsátok ki azokat magatok közül, akik azt mondják, hogy Jézus követője vagyok, hogy megvallom a bűnömet, hogy részesülök az úrvacsorai közösségbe, hogy magamra vettem Krisztust, és felöltöztem őt a keresztségben. És ennek ellenére nem az történik, hogy valamiben elbukott, és utána helyreáll, hanem ennek ellenére nyilvánvalóan, megkeményedett szívvel, megáltalkodottan bűnben él. És azt mondja, hát ezekkel még csak közösségetek se legyen. Nem azért persze, hogy, mert az a végső cél, hogy ezek az emberek elvesztenek. Minden ilyen értelemben a gyülekezetből, az úrvacsorai közösségből való kizáródás arról szól, hogy kint lévén térjen magához, térjen meg, valljon bűnt, és jöjjön vissza. De Pál azt mondja, és ezt tudjuk át, hogy mennyire igaz, hogy mert a kicsiny kovász az egész tésztát megkereszti. Mert ahogy magunkban például a keserűségeinket, vagy a negatív gondolatinkat, vagy a kritikáinkat tartjuk, és gyártjuk, és adjuk tovább, érezzük, hogy megkereszti ez az egész gyülekezetet. Mert ha nyilvánvaló, hogy valaki, ha már erről volt szó, paráznaságban és tisztátalanságban él, és mindenki tudja, és senki egy szót nem szól, akkor nem azt jelenti, hogy hát ez az egészet megkereszti? Hát akkor hol van az Isten ügye? Arról nem beszélve, közben az Isten ügye nyer gyalázatot a világban, hiszen ha ugyanolyanok a Krisztus követők, mint a Krisztus nem követők, akkor ennek a következménye az, hogy miattunk, értünk, gyalázzák az emberek Istent. És ezért mondja Pál, hogy ünnepeljünk a tisztaság és igazság kovásztalanságával. Ez egy felszólítás. Ünnepeljünk ma a tisztaság és az igazság kovásztalanságával, őszintén Jézus elé jöve, hogy ne legyünk mi, ne legyek én az a kicsiny kovász, ami az egészet megkereszti. Gondolkodjunk ebben, hogy akik az úrvacsori közösségben megvalljuk, hogy Krisztushoz és egymáshoz tartozunk, nem csak egy egyéni ügy ez Isten és közötted. Ez a közösség ügye, ha valaki nem tudja, akkor is. Hat. Hogy élünk Krisztussal egyen-egyenként, az hat arra, hogy hogyan éljük meg őt, hogyan tapasztaljuk meg őt, hogyan érkezik el Isten a Szent Lelke által hozzánk a gyülekezeti közösség életében. Aki ma a szabadítás Istenét ünneped az úrvacsorában, határozd el magadban, hogy nem adsz helyet a bűnkovászának. Tedd azt le, takarítsad ki. Harmadszor pedig mire terjed ki? Miről szól a páska ünnepe? És itt az elsőszülöttek megváltásáról olvasunk még rendelkezéseket. Ez a harmadik nagy téma, hogy, amit így mond Isten, nekem szentelj minden elsőszülöttet, amely megnyitja anyja méhét. Akár ember, akár állat, enyém az. Azaz Izrael sohasem felejtheti el, hogy milyen áron menekült meg. Azon az áron menekült meg, hogy az Úr minden elsőszülöttet el kellett, hogy pusztítson Egyiptomban, mert a fáraó addig nem adta meg magát, ameddig ez nem történt meg. Azt se felejtheti el Izrael, hogy Isten őt magát, Izrael népét nevezi a maga elsőszülött fiának. Azt mondja, te vagy az én elsőszülött fiam, Isten népe. Ne felejtsd el, az elsőszülöttek halála által mentettél meg. Ezért minden elsőszülöttet szentelj oda nekem. Az Isten népe mindenével az Úré, mindenével az Úrhoz tartozik. És nem csak a páska ünnepben éli ezt meg, hanem minden alkalommal, amikor az élet ajándékának a csodájával szembesül. Ugye egy olyan nép ők még, hogy elég sokat szembesülnek, hiszen ha állatok vannak körülöttük, azok szaporodnak, és minden elsőszülöttet odaszánnak az Úrnak. A szamarat nem mert tisztátalan állat, meg kell váltani. Őt nem áldozzuk oda az Úrnak, de meg kell váltani, tehát őrá is érvényes ez. És ugyanígy, és ez sokkal fontosabb, az embert meg kell váltani. Mert Izraelben nincs ember áldozat, nyilvánvaló, és ezért, amikor egy gyermek megszületik, az elsőszülött fiúgyermeket meg kell váltani, amikor Jézust bemutatják a templomban, akkor Édesanyja és József apja bemutatják az áldozatot. Két gerlicét, ha jól tudom, feláldoznak. Mert meg kell váltani minden elsőszülöttet Izraelben. És nézzétek, hogy így állandóan jelen lesz a szabadulás nagy csodája Izrael életében, mert ha majd megkérdezi egykor a fiat, hogy mit jelent ez, hogy az elsőszülött állatokat, vagy a nagy családban az elsőszülött fiúkat megváltják, vagy odaáldozzák Istennek, mondd ezt neki, erős kézzel hozott ki bennünket az Úr Egyiptomból, a szolgasságházából. Megölt az Úr minden elsőszülöttet Egyiptomban. Ezért áldozok véres áldozatul az Úrnak minden hímet, amely megnyitja anyja méhét, és ezért váltok meg minden elsőszülött fiút. Izrael tehát gyakorolja az Úr rendelkezéseit, mindent odaáldoz, amit kell, a felnövekvő gyermek meg kérdez. És amikor elhangzik a kérdés, akkor elhangzik a válasz. És amikor elhangzik a válasz, akkor újra és újra, nem csak a Páska ünnepen, újra és újra elmondják a szabadulás nagy csodáját. Mert Egyiptomból így szabadított meg bennünket az Úr. Télen és nyáron, hónapról hónapra, hétről hétre, talán napról napra benne éljenek Isten szabadításának a valóságában, hogy mi az Úr megváltottjai vagyunk. Annyira így van ez. Ebben a részben kétszer is mondja Isten, hogy legyen ez jelül a kezeden, emlékeztetőül a homlokodon, hogy az Úr törvénye a szádban legyen, mert erős kézzel hozott ki az Úr Egyiptomból. Azt mondja, az isteni ige érdekében, hogy az a szívedben legyen az Úr törvénye, vagy a szádban legyen, még csak az elme sem elég, mert elfelejti az ember, hanem a testre is szükség van. Legyen jel a kezedem, legyen jel a homlokodom. Hogy ez ott mire vonatkozik, az senki nem tudja, de a zsidóságban idővel az imaszíjak, ma is láthatunk ortodox zsidó embert imádkozni, az imaszíjak ezek, amire ez a rész, meg más részek a Bibliából rá vannak írva, és ezt magukra veszik. Hogy rajtuk legyen. Vajon miért kezdtek el emberek keresztet hordani a nyakukban? Valamikor. Nem tudom mikor. Hogy rajtuk legyen, hogy emlékeztesse őket. Miért hord sok fiatal, nálunk mostában nem annyira, egy pár év volt divat, karkötőt, WWDJ. Ugye ez az angolból jön. What would Jesus do? Mit tenne Jézus? Magára köti, hogy emlékezzen rá. Tehát arról beszél Isten, hogy ahogy csak tudjuk, most félreértés ne essék, nem arról beszélek, hogy öltsünk magunkra mindenféle dolgokat, de arról beszél ez a rész, hogy ahhoz, hogy az ige a szánkban legyen, a miénk legyen, hogy újra és újra mondjuk és benne éljünk a szabadulás valóságában, ahhoz itt azt mondja, hogy még a testünk is legyen részes. És miért törjük meg a kenyeret? És miért rágjuk meg? És miért nyeljük le? És miért fogjuk a bort, és vesszük magunkhoz, és kóstoljuk meg, és nyeljünk le? Hogy a testi valóság szintjén is a miénk legyen. Hogy a mi húsvéti bárányunk Jézus Krisztus megáldoztatott. Odaadta az ő életét értünk. Megszabadított bennünket. A szabadulás közösségévé tett minket. Hogy egész életünkben velünk legyen ennek a valósága. És egész életünkben ebben a szabadulásból éljünk. Így gondoljunk magunkra, és így járjunk ő vele. Amen.
Mennyei Atyánk, köszönjük, hogy az a szabadság, amire kivezetted a te népedet Egyiptomból, azt a szabadságot kínálod fel számunkra is, hogy a mi életünkben is megtörted a halálnak, a bűnnek a hatalmát, a pusztulásnak az erejét, és szabadságra hívtál bennünket, hogy neked éljünk, hogy megszenteljük magunkat, hogy tiszták legyünk, és az életünket neked szenteljük. Köszönjük a bűnbocsánatot, köszönjük az új kezdet lehetőségét, köszönjük a te szeretetedet. És kérünk azért, hogy szent lelkeddel töltsd be a mi életünket, áradj ki a mi közösségünkre, a mi gyülekezetünkre, hogy valóban a kovászt távol tudjuk tartani, vagy ha felfedezzük, felismerjük, letegyük, és kitakarítsuk az életünkből, hogy az életünk neked szentelt legyen, hogy jó illataid lehessünk, és így világíthassunk, mint a te országod jelei ebben a világban, amely nem ismer téged. Urunk, könyörgünk azokért a testvéreinkért, akik betegségben, fájdalomban vannak. Te könyörülj rajtuk, és adj gyógyulást nekik. És könyörgünk azokért a testvéreinkért, akiknek a gyász fájdalma szorítja a szívét. Urunk, a te vigasztalásoddal légy mellettük, a te kegyelmeddel érintsd meg őket, és vigasztald és gyógyítsd az ő fájdalmukat. Urunk, így kérünk, hogy áldj meg bennünket, és vezess a te akaratod szerint való életben. Jézus Krisztusért, aki így tanított imádkozni, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.